A család a jövő útja.
A család a jövő útja.
Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztások a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat a Fészek Meleg mai adásában, amely egyben a 2026-os év első adása is. Egy új év kapujában állunk, ott, ahol még érződik az ünnep csendje, de már hívogat a jövő. Ez az időszak különleges, átmenet és irányváltás egyszerre. Nem csak naptári forduló, hanem lelki lehetőség is, elengedni, ami megköt, és magunkhoz ölelni azt, ami éltet. A mai adásban három témakör mentén szeretnénk együtt újra gondolni, hogyan élhetjük meg tudatosabban az előttünk álló évet, az idő ajándékát, a házasság elmélyítését, a szülői küldetésünk megújulását. Ha tehetik, tartsanak velem az elkövetkező fél órában. A műsorvezetőt Kertész Tibort hallhatják, jó rádiózást! Az év első napja különös határvonal. Mögöttünk egy időszak, előttünk egy másik. Az új év nem csupán a naptár lapozása, hanem belső átmenet is, lezárás és kezdet egyszerre. Írja egy az adventi és karácsonyi ünnepkör szimbólumait összefoglaló, áttekintő művében Anselm Grün német bencés szerzetes. Sokan azt gondolják, hogy az új évvel minden új lesz. A szerző azonban óvatosan mégis reményt adva közelít, az új év nem varázslat, hanem inkább lehetőség. Nem törli el automatikusan a terheket, de teret nyit arra, hogy másként hordozzuk őket. Az új év tehát nem menekülés, hanem irányváltás. Nem arra hív, hogy elfelejtsük a múltat, hanem arra, hogy kiengedjük a kezünkből azt, ami megköt, és magunkkal vigyük azt, ami életet adott. Sokszor szeretnénk újra kezdeni, de közben ugyanazokat a belső mintákat visszük tovább. Az új év akkor válik valódi kezdetté, ha nem csupán a körülményeink változnak, hanem a belső iránytünk. A keresztény hagyomány szerint az idő nem ellenség, hanem ajándék. Az év első napja arra emlékeztet, az idő Isten kezében van, és ezért a jövő nem fenyegetés, hanem hívás. Nem kell mindent egyszerre megoldani, elég, ha ma egyetlen lépést teszünk a világosság felé. Az új év nem teljesítmény kényszer, hanem meghívás a belső rendeződésre. Az év elején ráadásul kívánságokat fogalmazunk meg, egymásnak is, magunknak is. De nem mindegy, milyen mélységből születnek ezek a kívánságok. Anselm Grün szerint sok kívánság felszínes, sikert, egészséget, problémamentességet akarunk. Ezek önmagukban nem rosszak, de ha csak idáig jutunk, könnyen csalódás lesz belőlük. A mélyebb kívánságok nem a körülmények megváltozását célozzák, hanem az ember belső átalakulását. Nem azt kérdezik, mit történjen velem, hanem ezt, kivé váljak ebben az évben. Egy jó kívánságnak gyógyító ereje van. A valódi kívánság áldás, nem irányítani akarja a másik életét, hanem teret nyit benne Isten működésének. Amikor azt kívánjuk valakinek, hogy legyen békessége, valójában ezt mondjuk, legyen otthon önmagában. Legyen összhangban azzal, aki valójában. Az ilyen kívánság nem követel, nem nyomást gyakorol, nem projektként tekint a másikra. A jó kívánság bizalom. Azt fejezi ki, hiszem, hogy Isten már dolgozik benned. Talán ez az év nem lesz könnyebb, mint a tavalyi. Talán nem teljesül minden tervünk. De az új év mégis áldás lehet, ha megtanulunk másként élni benne. Ha nem állandóan előre rohanunk, hanem jelen tudunk lenni, ha nem minden helyzetben akarunk uralni, ha nem minden helyzetet akarunk uralni, hanem meghalljuk, hogy mire hív bennünket Isten. Az új év nem azt ígéri, hogy nem lesznek sötét napok. Azt ígéri, hogy nem leszünk egyedül bennük. És talán az év elején nem is kívánságokra van leginkább szükségünk, hanem áldásra. Arra az áldásra, amely azt mondja, hogy elég vagy. Hordozható az életed, és van értelme annak az útnak, amelyen jársz. Ezért kívánom azt, hogy legyen ez az év nem harsányabb, hanem mélyebb. Nem gyorsabb, hanem igazabb. Mert ez az új év valódi ajándéka. Az új esztendő nem csak bennünk kezdődik, hanem velünk is folytatódik. És ha már belül elindult valami, érdemes ránéznünk arra is, akivel az életünket összekötöttük. Mert minden igazi újrakezdésnek a kapcsolatainkban kell tükröződnie, különösen a házasságunkban. Folytassuk hát azzal, hogyan lehet a házasság is része az év eleji megújulásnak. Nem felszínes fogadalmakban, hanem újra kimondott igenekben. Jó, ha ilyenkor megállunk egy kicsit, és ránézünk a párkapcsolatunkra. Hol kopott meg? Hol van szükség újra tervezésre? Esetleg a meghibásodott gondolatok beidegződések cseréjére. A házasság önmagában is nehéz dolog, de még nehezebb, ha két összezavarodott, sérült lélek próbálja összekapcsolni az életét, miközben továbbra is világi módon gondolkodnak. A Szentírás a világi módon való gondolkodást kettős lelkületnek nevezi. A lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem. Olvashatjuk a figyelmeztetést Jakab apostol levelében. Illetve ez az az állapot, amikor két úrnak akarunk szolgálni. Mert hogy senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti, úgy, ahogyan ezt Máté evangéliumában olvashatjuk. Isten nem kényszerít arra, hogy megváltozzunk. Nem erőlteti ránk, hogy beszéljünk vele, hogy kinyissuk a Szentírást, hogy megismerjük őt, vagy hogy együttműködjünk a házastársunkkal, szeretetből. Választhatunk, vagy elkezdünk bízni Istenben és az ő útjaiban, vagy visszatérünk arra az önző ösvényre, amelyet magunknak építettünk. Tudni, hogy változnunk kell, és tudni, hogyan, két teljesen különböző dolog. A változáshoz azonban jó alap lehet a Szentírás. Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahová csak mész. Olvashatjuk Józsué könyvében. Isten Mózes halála után ezekkel a szavakkal erősítette meg Józsuét, aki azt a feladatot kapta, hogy bevezesse a zsidó népet az ígéret földjére. Ez a biztatás most nekünk is szól. Ezáltal biztosít bennünket Isten az ő irántunk tanúsított hűségéről. Arra szeretne emlékeztetni minket, házastársakat, de nem csak házastársakat, hogy ebben az esztendőben is számíthatunk az oltalmára, a támogatására, a segítségére. Isten arra is felhívja a figyelmünket, hogy ez részünkről is hűséget és engedelmességet feltételez. Szintén Józsué könyvében olvashatjuk. Légy hát erős és kitartó, és ügyelj, hogy mindenben a törvény szerint járj el. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy minden úton sikerrel járj. Ennek a törvénynek a könyve legyen minden időben ajkadon. Fontolgasd éjjel, nappal. Ügyelj, és mindenben ahhoz szabd tetteidet, ami benne írva van. Akkor szerencsés leszel minden vállalkozásodban. Eddig az idézet. És valljuk be, mindannyian vágyunk arra, hogy minden utunkon sikerrel járjunk. Szeretnénk boldog, megelégítő házasságot, békés családi életet, látványos karriert, harmonikus rokoni, baráti kapcsolatokat, kielégítő anyagi helyzetet. Egy szóval szeretnénk megtapasztalni Isten áldásait az életünkben. Ennek azonban egy nagyon fontos feltétele van. Komolyan kell vennünk Istent és az ő törvényeit. Minden nap újra és újra igent kell mondanunk rá. Nem csak akkor, amikor kedvezőek az életkörülményeink, hanem akkor is, amikor a dolgaink nem éppen úgy alakulnak, ahogyan azt elképzeltük. Isten hűséges, és ő tőlünk is ezt kéri. Az első helyet a szívünkben, a feltétel nélküli bizalmat és ráhagyatkozást. Ennek számos jó gyümölcse lesz az életünkben. Mindenekelőtt az, hogy benne és általa képesek leszünk ismételten megerősíteni az egymás iránti igenünket a házasságban. Ezáltal megszilárdulhat az egységünk, a szeretett szövetségünk. És igen, az egyre nagyobb sebességre kapcsoló világunkban annyi minden követeli a figyelmünket, az időnket, az energiánkat, annyira könnyű eltévejedni a keskeny, az igaz útról. Éppen ezért figyelmeztet bennünket az Úr az ige szavain keresztül, a törvény szerint járj el, ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy minden úton sikerrel járj. Szintén Józsué könyvéből származik az idézet. Ha komolyan vesszük Istent, ő is komolyan vesz minket. Ha hűségesen kitartunk mellette, tapasztalni fogjuk az ő áldásait. Éppen ezért szeressétek az Urat, a ti isteneteket, járjatok az ő útjain, tartsátok meg a parancsait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok neki szívetek, lelketek mélyéből. És nem utolsó sorban, szeressétek egymást. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mennyei áldásokban és örömökben gazdag, békés új esztendőt. Minden Isten szerető házaspárnak, minden családnak. Amikor újra rátalálunk házasságunk forrására, az egész család megerősödhet. És ha már megálltunk a házastársi kapcsolatnál, ne menjünk tovább anélkül, hogy szülői hivatásunkat is új fényben látnánk. Mert a gyermekek nem csak a jelenünket, hanem a jövőnket is hordozzák. Most pedig arról hallhatunk, hogy hogyan formálhatjuk a jellemüket, Isten erényei mentén, hogy erős, életre való, hitben járó emberekké válhassanak. Megtört szívű szülők kerestek meg egy lelki gondozó szakembert, segítséget kérve. A fiúk bajba került a törvénnyel is, börtönbüntetés fenyegette. Ott ültek a kis szobában, beszélgettek, gyászoltak, és együtt imádkoztak. Hívő, Isten szerető szülők voltak, akik mégis fájdalmas helyzetben találták magukat. Hogyan történhetett ez? Kérdezték, ahogyan előttük már sok szülő. Valamennyire belelátok néhány közelemben élő család életébe, látom őket nehéz élethelyzetekben, és tudom, nem mindig egyetlen sorsfordító, tinédzserkori döntés volt az, ahol minden elromlott. A valódi probléma jóval korábban kezdődött. Egy rossz döntés sok évek során meghozott jellemet formáló választás következménye volt, amelyek felkészületlenné tették a gyermeküket arra a pillanatra, amikor a jelleme valódi próbatétel elé került. Talán megesett már hasonló a családjainkban is. De mégsem kell kétségbe esnünk. Isten helyreállítja az összetört embereket, és bár a gyermekeknek mindig megmarad a szabadságuk arra, hogy saját döntéseket hozzanak, a szülők igenis segíthetnek nekik olyan jellemet kialakítani, amely alkalmassá teszi őket a jövő kihívásainak kezelésére. A keresztény hitben különös egyensúly feszül a bizalom és a cselekvés között. Szülőként gyakran sokkal könnyebbnek tűnik az irányításra törekedni. Kontrollálni a gyermekeink döntéseit, kapcsolatait, barátait, tevékenységeit. Könnyen belecsúszunk egy olyan nevelési stílusba, amelyet a kontroll határoz meg. Isten azonban olyan nevelési tervet adott, amely néhány alapvető jellemvonásra épül. A keresztény szülők évszázadok óta tanítják, hogy az erény ellensúlyozza a bűnt, és hogy a jó döntések megtanulása felváltja a rossz döntésekhez való szokásos ragaszkodásunkat. Ez az időtálló megközelítés ma is működik, mert hogy a rossz szokások könnyen kialakulnak. Ha pusztán az emberi természetre hagyatkozunk, a gyermekek önző és rövidlátó döntéseket hoznak. A jó döntések szokását viszont tudatosan kell beépíteni a családi életbe, hogy gyermekeink megkapják azokat az eszközöket, amelyekkel majd bölcsen tudnak dönteni. Már egy olyan egyszerű dolog is, mint a kedvenc édesség megosztásának a megtanulása kisgyerekkorban. Olyan önzetlenségi mintát indíthat el, amely felnőtt korig elkíséri őket. Isten több erényre, erkölcsi jellemvonásra mutat rá, amelyek segítenek családjainkban elkerülni az önromboló döntésekhez vezető szokásokat. Ezek a jellemvonások gyakran jelen vannak azoknak a szülőknek az életében, akiknek a gyermekei nehéz helyzetekben is képesek helytállni. Egyes területeken erősebbek lehetünk, más területeken gyengébbek. De mindegyik jellemvonás képes megújítani keresztény szülőségünket, Isten igazságával betölteni gyermekeink szívét és bölcsességet hozni otthonainkba. Az első ilyen tulajdonság a szeretet. János apostol azt tanítja, hogy a szeretetet Isten szeretetéből tanuljuk meg. Isten szeretete megelőző és áldozatos szeretet. Abban áll, hogy nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért, úgy, ahogyan ezt János apostol első levelében, a 4. fejezetben, 10. versben olvashatjuk. Tudod te, hogy mit szeretsz? Nézd meg, kikhez, mikhez kötődsz. Nézd meg, milyen áldozatokat hozol értük. Ezek árulják el, mi igazán fontos számodra. A gyerekek pontosan látják, hol vannak a prioritásait. Isten szeretete segít a szülőknek legyőzni természetes önzésüket. Ez a szeretet nem érzelemfüggő, hanem hűséges elköteleződés. A gyerekek Isten szeretetét azon keresztül tanulják meg, ahogyan mi szülők áldozatot hozunk értük, és erre tanítjuk őket is. A második a tisztelet. Pál apostol arra buzdít, hogy Krisztus lelkületével másokat magunknál különbnek tartsunk. A tisztelet felismeri az értéket az emberben, nem pusztán a teljesítmény elismeréséről szól. A gyermekek azért méltók a tiszteletre, mert Isten teremtette és szereti őket. Semmi sem sebez meg egy gyermeket annyira, mintha jelentéktelennek kezelik, és alig van valami, ami jobban bátorítaná, mintha tisztelik és értékesnek tartják. A tisztelet egyik gyakorlati formája a nyelvhasználat. Ne használjunk bántó, megalázó szavakat sem otthon, sem másokról. Szülőként a szavaink formálják leginkább azt, hogyan tanulják meg gyermekeink a tiszteletet. A harmadik a tudatosság. Tudatosnak lenni azt jelenti, hogy értékeinkről és prioritásainkról beszélünk, és meg is éljük őket, mielőtt más hatások töltenék meg az otthonunkat. Ez a jelenvonás következetességet teremt, amely erősíti a többit is. Könnyű passzívnak lenni, és hagyni, hogy a média, a virtuális világ vagy a környezet határozza meg a családunk irányát. Sokkal gyümölcsözőbb azonban tudatosan odafigyelni arra, hogy hogyan élünk. Ez a tudatos szülőség, felelősséget vállalni az otthonunk lelki légköréért. A negyedik a jó határok és korlátok felállítása. Dr. Harry Cloud és Dr. John Townsend szerint a határok célja az, hogy beengedjék a jót és kint tartsák a rosszat. A zsidókhoz írt levél is emlékeztet, ahhoz, hogy jól fussuk meg a pályánkat, le kell tennünk mindent, ami akadályoz. Az egészséges határok, például a képernyő használatban, a viselkedésben, a kapcsolatokban, a hit gyakorlatban segítenek, hogy ne a kultúra határozza meg, hogy mi helyes számunkra. A példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy kerüld az oktalan társaságát, mert ott nem találsz bölcsességet. Ha mi nem határozzuk meg gyermekeink erkölcsi kereteit, mások fogják azt megtenni, és később meglepődhetünk azon, hogy mit tanultak meg. Az ötödik jelenvonás a hála. Pál apostol a Filippiekhez írt levelét hálával kezdi. Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek, és mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg rólatok, mindnyájatokról. A hála nem pusztán udvariasság, hanem tudatosan ápolt lelkület, amely egészséges kapcsolatokat épít. A hála segít legyőzni az önzést, amely megosztja a családokat. Amikor rendszeresen és szándékosan gyakoroljuk, gyermekeink megtanulják észrevenni mindazt a jót, amit Isten tesz az életünkben. És természetessé válik számunkra, hogy dicsőítsék őt függetlenül az aktuális érzéseiktől. A hatodik ellenvonás a kegyelem és a megbocsátás. Ez mindig meglep bennünket. Isten akkor bocsátott meg nekünk, amikor még bűnösök voltunk, tökéletlen embereket választott és vont be a tervébe. Keresztény szülőként készen kell állnunk arra, hogy gyermekeink felé is kegyelmet, megbocsátást gyakoroljunk, akkor is, hogyha ez áldozatot kíván tőlünk. Jézus világosan tanítja, ha nem bocsátunk meg, mi sem számíthatunk bocsánatra. És végül Isten nevelési tervének az utolsó jellemvonása az alkalmazkodó képesség. Pál apostol a börtönben írta, megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. A béke, amelyet Krisztusban találunk, nem a körülményektől függ. Az alkalmazkodó képesség megtanítja gyermekeinket arra a mély békére, amely erősebb a stressznél és a próbáknál. Ez a béke ellensúlyozza a bénító aggodalmat és segít a családnak együtt megélni a nehézségeket és az örömöket is hitben növekedve. Isten bölcsessége tehát nem csak arra tanít, hogy felismerjük hibáinkat, hanem arra is tanít, hogy hogyan javítsuk ki őket. Isten útja a bőséges élet útja, olyan életé, amelyben a szülők örömmel figyelhetik, ahogy gyermekeik jó döntéseket hoznak, és elkerülik azokat, amelyeket később megbánnának. Amikor ezeket a jelenvonásokat megéljük, gyermekeink élő mintát kapnak arra, hogy hogyan lehet Isten bőséges életét élni. Ahogyan ma együtt végigjártuk az új év három belső területét, a lélek csendjét, a házasság irányváltásait és a szülőség biblikus küldetését, talán megfogalmazódhatott néhány kérdés vagy elhatározás bennünk. Ne feledjük, nem kell tökéletesnek lennünk, csak egyszerűen elérhetővé kell tennünk magunkat Isten számára. Ez az új év lehetőség arra, hogy ne ugyanúgy folytassuk, mint eddig, hanem mélyebben, tisztábban, Istenhez közelebb. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Áldott békés Isten jelenlétében gazdag új esztendőt kívánunk minden hallgatónak, házaspárnak és családnak. A Családpásztor evangelizációs szolgálat által szerkesztett rádióműsort, a Fészek meleget és a műsorvezetőt Kertész Tibort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A család a jövő útja.
A család a jövő útja.
Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.